hagyj kezdjem egy ilyen technikai kérdéssel, aztán önről fogunk beszélgetni, csak most, ahogy egyeztettük ezt az interjút, meg ahogy ezt most elkezdtük, akkor itt arról beszélgettünk, hogy telefonon hívjam-e föl, és úgy rögzítsük ezt az interjút, vagy végül Messengeren, tehát a Facebooknak a üzenetküldő rendszerén keresztül, és az utóbbin beszélgetünk egy online felvételen keresztül. Ha ön visszaemlékszik élete első rádiós interjújára, azt milyen technikai eszközzel vette föl, és aztán vágta meg, és hogyan került adásba?
Hát erre nem emlékszem pontosan. A legelején, ha jól emlékszem, még ilyen kazettás magnóval készítettük az interjúkat, azután különböző eszközökkel, minidiszkre készítettük az interjút, és egy jó ideje pedig már digitálisan. De hogy pontosan az első hogyan készült, arra már nem emlékszem.
Nem így, mint a mostani, erre akartam csak
elzárultani. Semmiképpen nem úgy, hanem személyesen az interjú alannyal szemben állva, ülve vettük fel.
Hogyan lett önből rádiós? Mindig rádiós szeretett volna lenni? Újságíró szeretett volna lenni? Vagy milyen út vezetett ide?
Én szerettem volna rádiós lenni gyermekkoromban már, de erre a kommunizmus idején nem volt lehetőség. Elsősorban akkor külön felkészítés lett volna szükséges, csak a legmegfelelőbb, tehát ideológiailag a legmegfelelőbb embereket választották ki erre a célra. Én pedig nem is szerettem volna abban a közegben újságíró lenni. Aztán a 89-es rendszerváltás után nyílt erre lehetőség, és akkor ezt használtam ki. Nekem akkor egy nagyon jó, vagy viszonylag jó munkahelyem volt. Villamosmérnök voltam a temesvári mérőműszergyárban, és közben 90 elején elindult a temesvári rádióban egy magyar adás, napi egy órás magyar adás, és érdekes módon ennek a vezetője szintén egy mérnök ember volt, és ő hívott rádiózni, és aztán így azt hiszem, hogy 1992-ben kerültem a szerkesztőségbe.
Honnan tudta ez a mérnök ember, hogy önt kell hívni rádiózni? Volt ennek bármi előzménye?
Volt némi előzménye, meg jól ismertük egymást. Előzmény talán az volt, hogy egyetemista koromban részt vettem az M-Studio nevű szerkesztőség munkájában. Ez egy diákrádió stúdió volt, amely a temesvári diákvárosban, vezetékes rádióban szólalt meg, heti másfél óra időtartamban ennek a zenei szerkesztője voltam. Egyébként a temesvári rádióban is külsősként kezdtem, zenei szerkesztőként egy heti 10-15 perces rovattal, amelyben a magyar rockzene történetét elevenítettem fel számos illusztrációval.
Abból a napi egy órából volt heti 15 perc, amit zenei műsorra áldozott a szerkesztőség ezek szerint?
Igen, igen.
15 percben könnyű zenei műsort szerkeszteni?
Hát azt hiszem, hogy igen, be lehet határolni, hogy mi férjen abba bele. A legismertebb magyar együttesek és szólisták bemutatására került sor a saját lemeztáram segítségével illusztrálva.
Ez is mennyit változott 30 év alatt, hogy a saját lemeztára kellett hozzá a 90-es évek elején, ma meg minden ott van a számítógépben, amit a rádióba be szeretnénk húzni műsorra.
Ez így van. Amikor a temesvári rádió beindult, akkor elég nagy lemez csomagokat kaptunk, főleg Magyarországról, mert akkor semmi nem volt, és azokról ment a zene. Emlékszem, hogy milyen precizitás kellett a technikusok részéről, akik pontosan a dalok kezdetére állították be a lemezjátszó tűjét, ilyen profi lejátszók voltak ezek, és akkor így indult a zene. Olyan lemezjátszók kellettek ehhez, amelyek egyből indulnak, nem pedig fokozatosan gyorsulnak fel, de a tény, hogy akkor a zenék szinte 100%-ban lemezről mentek.
A 90-es éveknél maradva, amikor elindult a temesvári rádióban ez a napi egy óra magyar adás, akkor az ön szerint mit jelentett a temesvári magyaroknak? Mekkora változás volt ez a média tekintetében, meg ha vissza tudja idézni, akkor mit jelentett ez az önök közösségének?
Hát ez nagy teljesítmény volt akkor. A temesvári rádió egyébként 1955 óta sugároz műsorokat, és ha jól emlékszem, 58 óta német és szerb nyelven is sugárzott napi egy-egy órát, de magyar adás nem volt. Talán abból is kiindulva, hogy Temesváron is, illetve itt a térségben lehetett fogni a bukaresti rádió, illetve a kolozsvári vagy marosvásárhelyi rádió magyar adását, és azt gondolták az ország vezetői, hogy ez bőven elég a temesváriaknak, és nem kell saját műsort is készíteni. Aztán 1989-ben született meg ez a változás, amikor 5 éves szünet után újraindultak a területi stúdiók, ugyanis Ceausescu 1985-ben egy szóbeli utasítással megszüntette a rádiósugárzást valamennyi területi stúdióban, és ezek elnémultak 5 évre. Aztán 1989. decemberében az egykori munkatársak összegyűltek, mind a szerkesztők, mind a technikusok összegyűltek a stúdió jól konzervált épületénél, és újraindították az adást. Akkor ott volt két magyar ember is, a színház alkalmazottai, Fall Ilona színésznő és Kocka György irodalmi titkár, ők is megszólaltak az első napokban magyarul, és az akkori főszerkesztő Bogdan Herzog úgy döntött, hogy Temesvárnak pedig szüksége van magyar adásra is, a szerb és a német mellett, amelyek korábban is léteztek. Először 1990 legelején ilyen napi 10-15 perces adások indultak, aztán napi fél órára nőtt, és 90 tavaszától született meg a jelenlegi felállás, vagy jelenlegi műsor, ami minden nap délután 1 és 4 óra között német, magyar és szerb műsort jelent ebben a sorrendben.
És egyébként ön szerint annak, hogy 89-ben a romániai forradalom az Temesvárról pattant ki, annak volt mindehhez köze? Tehát amikor ezt a döntést meghozta a főszerkesztő, vajon ebben a történelmi helyzetben és pillanatban ez vajon számított-e, vagy ha Bukarestből indult volna a változás, akkor is így lett volna?
Hát azt nem tudom, hogy mi lett volna, ha Bukarestből indult, de szerintem mindenképpen számított az, hogy Temesvárról indult, és ráadásul temesvári magyar közegből indult a belvárosi református gyülekezet házatájáról, amelynek a lelkipásztorát Tőkés Lászlót akkor erőszakkal próbálták meg eltávolítani a gyülekezet éléről, és a gyülekezetnek a helytállása, a kiállása a lelkésze mellett tulajdonképpen ez volt az a szikra, ami elindította az eseményeket. Később csatlakoztak románok, mások is ehhez a kisebb tömeghez, és aztán ebből lett a forradalom. Tehát nem a magyarok döntötték meg a Ceausescu rezsimet, viszont a szikra az ez volt a temesvári belvárosi református gyülekezetnek az ellenállása, kiállása a lelkipásztora mellett.
Köszönöm, hogy ezt is felidézte nekünk. Külön azért is érdekes, mert egyébként a mi rádiónk az Európa Rádió, egy református fenntartású rádió, úgyhogy külön örülök, hogy ezt még így szóba is hozta. Visszatérve önre, meg a 90-es évekre a rádió tekintetében, ön 92-t mondott talán, hogy akkor csatlakozott, majd javítson ki, azóta folyamatosan a Temesvári Rádió munkatársa maradt? Tehát a mérnöki pályát maga mögött hagyta?
Igen, a mérnöki pályát azt magam mögött hagytam, és csatlakoztam a rádió magyar adásának szerkesztőségéhez, amely három tagú volt. Érdekes módon egy időben éppen három mérnök alkotta a szerkesztőséget, ugyanis a felvételnek a feltétele csak annyi volt, hogy felsőfokú végzettsége legyen a szerkesztőnek, és akkor beszélgetésünk elején is említett okokból magyar újságírók nem igen voltak, vagy nem igen voltak, akik szóba jöhettek volna rádiósként, és így történt az, hogy egy adott pillanatban három mérnök volt a Temesvári Rádió magyar adásainak a szerkesztője.
Meséljen nekünk arról, hogy hogyan készítették a műsorokat, akár az elején, 90-es években, meg aztán utána. Nyilván nem lehet itt három perc alatt három évtizedet felülelni, de kíváncsi vagyok, hogy hogyan emlékszik erre a kezdeti időszakra, és aztán hogyan változott ez, milyen témákkal foglalkoztak, milyen technikai lehetőségeik voltak, milyen szempontok határozták meg azt, hogy mivel töltik meg ezt a napi egy órát.
Kezdettől fogva arra törekedtünk, hogy a környék, a régió fontosabb eseményeire reagáljunk, arról azokról számoljunk be a hallgatóinknak, a különböző jelenségekre hívjuk fel a figyelmet, ami itt történik a régióban. Ami a technikai feltételeket illeti, azok nagyon sokat változtak az elmúlt 30-valahány évben. Amikor én kezdtem a munkát itt a szerkesztőségben, akkor egy orosz stúdió magnón vágtunk, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy ólóval a kezünkben hallgattuk a felvételt, amikor egy olyan részhez értünk, ami után egy haszontalan mondat vagy mondatrész következett, akkor ott vágtunk egyet, tovább görgettük a szalagot, amikor ennek a haszontalan résznek a végéhez értünk, és folytatódott a hasznos szöveg, akkor ott megint vágtunk egyet, összeragasztottuk, és így készült a felvétel. Nagyon sok munka volt ezzel. Ezzel szemben most már jó ideje számítógépen vágunk, és hát ez sokkal precízebb és sokkal könnyebb munka. Magnószalagra készítettünk felvételt, kazettára készítettünk felvételt, később minidiszkre, és jelenleg digitális felvételeket készítünk, ami azért is érdekes, mert annak idején, amikor a Magnóról bemásoltuk a számítógépbe a felvételt, akkor valós időben történt mindez, tehát egy 10 perces anyagnak a bemásolása 10 percet tartott, míg ma egy 10 perces anyag bemásolása néhány másodpercet jelent, és már is kezdhetjük a vágást.
És a tartalom, az mennyire változott 30 év alatt, vagy ugyanaz a fókusz Temesvár és környékének magyarokat érintő ügyeinek bemutatása?
Ugyanaz a fókusz, igen, annyi kiegészítéssel, hogy Temesvár és környéke a környező megyéket is érinti, ugyanis hivatalosan a Temesvári Rádió, mint a Román Közszolgálati Rádió egyik területi stúdiója, 4 megyében sugároz, Temes, Arad, Hunyad és Krassó-Szörény. Ebből Aradban van azt hiszem a legtöbb magyar, azután Temes, utána Hunyad és Krassó-Szörényben csak alig több mint 1000 vannak potenciális hallgatóink, de a sugárzás az egy 400 kW-os középhullámoldón történik, és emiatt a Temesvári Rádió, így a magyar adás is nagyon nagy területen elérhető Magyarország keleti részén, a Vajdaság keleti részén, egész Partiumban, Erdély egy kisebb részén is.
És azért mondjuk Krassó-Szörénnyel is foglalkoznak néha, vagy hogy mondjam, a szám arányosan megfelelően?
Hát talán igen, a szám arányosan megfelelően, rájuk mindig kevesebb idő jut, ugyanis kevesen vagyunk, ritkábban jutunk el különböző rendezvényekre, amik ott zajlanak. A temesvári szerkesztőségen kívül Aradon és Déván is, tehát Arad és Hunyad megyében is van tudósítónk, akik beszámolnak az ottani történésekről, anyagokat, riportokat, interjúkat küldenek onnan. Krassó-Szörény megyében nincs tudósító se, úgyhogy rájuk ritkábban kerül a sor.
És hogyan látja, 30 év alatt mennyire változott meg a hallgatói szokás? Tehát mennyire követik az önök munkáját ebben a 4 megyében élő magyarok? Mennyire kapnak visszajelzést arról, hogy fontos nekik a műsor, hogy figyelnek önökre, hallgatják önöket?
Erről csak részben van visszajelzésünk, ugyanis a hivatalos mérések, amik a hallgatottságot mérnék, azok a Román Rádió egészére vonatkoznak, és ott pedig mi annyira kicsik vagyunk, hogy a hiba határon belül vagyunk, úgyhogy ebből semmilyen következtetést nem lehet levonni. Egyetlen dolog a közvetlen kapcsolat a hallgatókkal, a különböző rendezvényeken történő beszélgetések, amikor elmondják, hogy hallgatnak bennünket, akár véleményt is mondanak az adásokról néha, tehát ebből tudhatunk meg valamit arról, hogy hogyan vélekednek, és hogy hányan hallgathatnak talán bennünket. Egy fontos mérőeszköz lehet talán a vasárnapi kívánságműsorunk, ugyanis vasárnap egy rövid egyházi rovat után kívánságműsor, pontosabban zenés jó kívánságokat tolmácsolunk zenei kísérettel, és ez egy adott pillanatban a 90-es években nagyon népszerű volt. Olyan vasárnapokon, amikor azon a héten nagyon népszerű nevek ünnepe volt, tehát mit tudom én, Sándor József, vagy Ilona, vagy Mária, akkor 100-nál is több levél érkezett, amiket be kellett olvasni a műsor keretében. Ma ez jócskán megcsappant. Részben talán azért is, mert ez a módja a kapcsolattartásnak a családon belül már nem annyira népszerű, mint korábban. Részben pedig talán azért is, mert kevesebben hallgatnak rádiót manapság, mint a 90-es években, főleg középhullámon, ahol mi sugárzunk, de mindenképpen ebből valamit milyen következtetésre tudhatunk jutni a hallgatottságot illetően.
És akkor mi ez a következtetés, hogy csökkent a hallgatottság, de azért még figyelnek önökre?
Így van, csökkent, egyértelműen csökkent a hallgatottság, de azért követik az adásainkat. Egy idő óta, nem is tudom, jó néhány éve Facebookon, illetve interneten is közzétesszük az elhangzott adásokat, illetve interjúkat, riportokat, és azért ennek is megvan a maga hallgatottsága, és visszajelzések persze Facebookon érkeznek arról, hogy hány emberhez jutott el az illető anyag, az illető bejegyzés. Korábban például egy Temesváron végzett egykori diákkal beszélgettem, aki Kolozsváron él, és mondta, hogy ő továbbra is érdekli az, hogy mi történik Temesváron, illetve itt a Bánságban, de nem tudja hallgatni, mert kora délután van a műsorunk, és akkor ő dolgozik, hogy miért nem jelenik meg interneten. Aztán néhány év múlva valóban megjelentek a műsorok interneten, és akkor nyugtázta, hogy most már valóban este meg tudja hallgatni.
Ez is hozzátartozik ahhoz a technikai változáshoz, amiről itt az elmúlt percekben beszéltünk, mondjuk ez a hagyományos ollós vágás, amit felidézett, meg hogy jut el a hallgatóhoz a műsor, ma már tényleg ugye interneten keresztül is, akár ilyen bármikor hallgatható időpontban.
Így van.
De ez egy jó változás ön szerint, vagy ön hogy fogadta ezeket a változásokat? Természetesnek veszi, hogy a kor változik, az eszközök változnak, máshogy rádiózunk, vagy hogy mondja, megviseli önt. Én például mondjuk a mesterséges intelligencia megjelenését, én ezt mai napig nehezen kezelem, tanítok, és például azt, hogy látom, hogy a diákjaim hogyan használják a feladatok elvégzésére, ezt például én nehezen viselem. Ez csak egy példa. Így a rádió tekintetében ön ezt hogy vette az elmúlt évtizedekben?
Mondjuk úgy, hogy tudomásul vettem, és általában jó dolgok történtek. Egyrészt azok, amelyek megkönnyítik a munkát, jobbá, pontosabbá teszik, másrészt azok, amelyek a hallgatottságot könnyítik meg, akár ezek az internetes posztok, ahol bármikor elérhető az, ami elhangzott a rádióban. Ez mindenképpen szerintem jó dolog.
Míg a rádió tekintetében azt mindenképpen szeretném így külön megkérdezni, hogy látjuk a tendenciát, értjük, amit elmondott, hogy hogyan változott a hallgatottság, meg a hallgatók hozzáállása a rádióhoz, de önmagában az, hogy 30 éve, most már több mint 30 éve a Temesvári Rádióban van magyar nyelvű adás, hogy ez nem változott. Ez ön szerint ugyanúgy fontos, ma is fontos, vagy mit jelent ma ez a temesvári magyarok tekintetében?
Szerintem ez ma is fontos. Azért azt tudomásul kell venni, hogy 90-ben, főleg a 90-es évek elején, a hőskorban, akkor mindennek nagyobb volt a jelentősége, mindenki mindenre jobban odafigyelt, közben nagyot változott a helyzet az országban is, a világban is. Ennek tudom én be részben, hogy ma milyen a hozzáállás a rádiózáshoz általában, a Temesvári Rádió magyar adásához a mi konkrét esetünkben. Úgy látom, hogy azért a Temesvári Rádió magyar adásának ma is megvan a presztízse, megvan a megbecsültsége, szerkesztőinket ismerik, elismerik a városban, és a tudósítóinkat is ott, ahol ők működnek.
Az ön életéből szeretnék még valamit kérdezni, mert a Temesvári Rádiós munkája mellett volt még önnek egy néhány éves más küldetése is, vagy más feladata is. Azt olvastam önről, hogy 2000 és 2005 között a BBC világszolgálat magyar adásának romániai tudósítójaként is dolgozott. Mit jelentett önnek ez a BBC-s kitekintés? Mit tanult, tapasztalt ez idő alatt? Miért vállalta ezt? Hogy emlékszik vissza erre az időszakra?
Hát én úgy tekintettem, mint egy nagy megtiszteltetés a BBC-nek dolgoznia, amit én akkor úgy láttam, hogy a rádiózásban egy bizonyos etalont jelentett. Korábban is Temesvári volt a BBC magyar adásának a romániai tudósítója, aki aztán más vizekre evezett, és megőrült ez a tudósítói állás, amit később aztán én töltöttem be. Nagyon jó visszajelzéseket kaptam mindig Londonból, illetve Budapestről, mert egy idő után ott is működött egy stúdiója a BBC magyar adásának. Mindig elemezték a beérkező anyagokat, véleményt nyilvánítottak róla, nagyon nagyra becsülték azt, amikor megpróbáltam egyenlő távolságot tartani minden oldalnak a véleményétől, és megszólaltatni minden oldalnak a képviselőjét. Szakmailag szerintem ez egy nagyon jó része volt a rádiós munkámnak. Ami sajnos 2005-ben véget ért, mert a BBC úgy gondolta, hogy ezek a kelet-európai nyelven sugárzott műsorok már nem olyan fontosak, mint egy arab nyelvű televízió, és inkább azt indította be a következő évtől kezdődően, és így 2005. december 31-én megszűnt több kelet-európai nyelven sugárzó adás, közöttük a magyar is.
Fájt ez akkor önnek? Vagy még most is fáj? Úgy hallom a hangjából talán, hogy azért még...
Igen, hát amint mondtam, számomra ez nagyon fontos volt, és nagyon jó munka volt szakmailag is, úgyhogy sajnáltam, amikor ezt abba kellett hagyni.
A BBC-re nézve is kérdezem, de a Temesvári Rádióra is, tehát nem feltétlenül kell így szétszedni a válaszában, hogy mi a legemlékezetesebb ilyen munka pillanata, ahonnan tudósított, akivel interjút készített, amilyen témával foglalkozott, ha ki lehet emelni 31 néhány évből, de mondhat nyugodtan kettőt is, ha van ilyen.
A BBC-nél 2005 márciusában készítettem a riportot az 1990-es Marosvásárhelyi Fekete Márciusról. Ez több szempontból is emlékezetes maradt számomra. Egyrészt, hogy az akkori főszereplők, magyar főszereplőkön kívül sikerült megszólaltatnom a román oldal egyik vezető, prominens személyiségét is, Zsudea Ezredest, amit nagyra értékeltek egyébként az adás szerkesztői, hogy mind a két oldalt valamilyen módon sikerült megszólaltatni. A másik pedig ugyanakkor készült egy interjú, természetesen ebben a riportban is szerepelt Sütő András, aki az akkori események során vesztette el fél szemét, de vele készítettem egy félórás interjút is, ami szintén nagy élmény volt így szakmai szempontból.
Mit szeret jobban? Ilyen stúdióbeszélgetést, vagy inkább menni terepre és ott kérdezni sorba embereket, meg utána járni helyzeteknek, meglátni pillanatokat?
Inkább a terepmunkát szeretem, a beszámolókat a különböző rendezvényekről, életképek bemutatása. Ilyenben azért elég sokban volt részem különböző helyeken, akár a környező falvakban, akár itt Temesváron különböző rendezvényeken.
Szeretném arról is megkérdezni, hogy mit szólt ahhoz, amikor a tavalyi évben kapott egy díjat a munkájáért, Pesti Frigyes díjat. Hogyan értékelte ezt, számított-e rá, várta esetleg, hogy megkapja ezt az elismerést?
Ez az idén volt, az idén júliusban. Pesti Frigyes volt az első magyar lapnak az elindítója Temesváron, és a róla elnevezett díjat már, vagy nem is tudom, 20-valahány éve osztják ki minden évben az arra érdemes újságíróknak. A díj alapítója a Temesvári Heti Újszó baráti köre. A Heti Újszó az a 1994 óta a Temesvári heti lap, és az arra érdemes újságíró minden évben egyet, kettőt, hármat, mikor, hogy én emiatt arra gondoltam, hogy ebben a díjban csak az írott sajtó képviselői részesülnek, vagy részesülhetnek, úgyhogy egyáltalán nem számítottam arra, hogy én is sorra kerülök a kitüntetettek között. A Heti Újszó baráti köre minden évben egy találkozót rendez a baráti köri tagok számára. Különböző helyszíneken voltak már ezek a találkozók Temes megye különböző falvaiban, de akár Vajdahunyadon is, vagy Vajdaságban, akár Algyőn, Magyarországon. Az idén Majlát falván került sor erre a találkozóra, amikor én is átvehettem ezt a kitüntetést.
És most már tudom, hogy mit kevertem össze a számok tekintetében az előbb. Tavaly az történt, hogy nyugdíjba vonult, és idén kapta meg a díjat, ezt a két számot kevertem össze, elnézést. 2024-re akkor ugorjunk. Ott miért döntött úgy, hogy nyugdíjba vonul, de közben meg mégis aktívan továbbra is szerkesztője, munkatársa a Temesvári Rádiónak? Akkor inkább ez az érdekesebb, hogy miért dolgozik még, amikor akár pihenhetne is. Hogy áll a munkájához, miért szeret ennyire rádiózni?
Hát, hogy miért, nem is tudom, de valóban szeretem ezt a munkát, és hát remélem, hogy többé-kevésbé jól is csinálom. Nem régen egy beszélgetés során azt mondtam, hogy úgy érzem, hogy jobb újságíró lettem, vagy rádiós lettem, mint amilyen mérnök voltam annak idején, úgyhogy nem bánom ezt a váltást sem, emiatt sem. Valóban tavaly mentem nyugdíjba, de már így is 2 évet dolgoztam a nyugdíjhatár elérése után főállásban a rádióban. Tavaly nyugdíjba mentem, és azóta is tovább folytatom. Igaz, hogy kisebb fordulatszámon és kevesebbet dolgozom, bizonyos adminisztratív tevékenységektől így megszabadultam, de azért továbbra is jelen vagyok a város életében, a város magyarságának életében. Az az igazság, hogy hiányozna ez, hogyha nem volna ez a munka, bár valahogy meg kell találni az egyensúlyt a család és a munka között, hogy mind a kettőre jusson lehetőleg elég idő.
És a családja hogy tolerálta egyébként az elmúlt 30 évben a rádiós életvitelt, ugye pont ami miatt, amire utalt, ugye, hogy sokat járt tudósítani, hát ott ugye az nem egy ilyen 8-tól 4-ig munka, ahogy szoktuk mondani, tehát ott, ha hétvégén van egy esemény, már pedig sokszor hétvégén van egy esemény, akkor is menni kell, vagy ha történik valami rendkívüli, akkor is menni kell. Hogy élte meg ezt a családja?
A család az nagyon jól tolerálta mindezt, és támogatott abban a munkában, amit végeztem.
vannak-e a környezetében, a Temesvári Rádió szerkesztőségében fiatalok, akik szeretnének rádiózni, vagy hogyan látja a Temesvári Rádió jövőjét majd 30 év múlva? Lesz-e, aki magyar nyelvű adást készítsen? Fontos-e ez még a fiataloknak ön szerint? Hogy látja?
Erre volt némi kezdeményezés a szerkesztőségen belül, olyan szempontból, hogy fiatalokat bevonni a műsor készítésbe, akár középiskolás diákokat, akár egyetemistákat, a róluk szóló műsort több esetben ők maguk készítették el, és volt érdeklődés ez iránt, a tevékenység iránt, úgyhogy én úgy látom, hogy a jövőben is lesz. Nem tudom, hogy a rádiónak milyen szerepe lesz a következő időszakban, a következő évtizedekben, hiszen egyre gyorsabb a változás, ami a médiát illeti, de ha rádió lesz, akkor szerintem magyar adás is lesz Temesváron, és biztos, hogy lesz, aki csinálja. Most talán mindenki által ismert, hogy Romániában éppen megszorítások korát éljük a nagyon nagy deficit államháztartási hiány miatt, lefaragták a különböző kiadásokat, és a közszolgálati rádió esetében is ezek a megszorítások nagyon érezhetők. Nem igen van felvétel, új embert nem igen lehet felvenni, ezért nem tudom, hogy közeljövőben hogy fog alakulni. Hát én még amíg az egészségem engedi, addig megpróbálom végezni ezt a munkát.
Van-e bármi olyan, amit ön szívesen nem esett volna, még csak én nem arra az irányba vittem a kérdéseimmel, mert akkor azt még szívesen meghallgatjuk.
Hát, amit még elmesélnék, az volt egy nagyon jó együttműködésünk a szegedi, illetve a szabadkai stúdióval, Európa hullám hosszán címmel készítettünk műsort, román, magyar és szerb nyelven is. Ilyen tükörműsorok voltak, ugyanazt a műsort elkészítettük mind a három nyelven, és akkor ezek elhangzottak Temesváron, Szegeden, illetve Szabadkán. Ez jó másfél évtizedig működött, még az Európai Unió csatlakozás előtt indult, és 2010-ig tartott. Ez egy jó együttműködés volt, szakmailag is meg jó volt, és nagyon jó csapat alakult így ki. Két-két szerkesztő volt minden rádióból, akik részt vettek ezeknek a műsoroknak az elkészítésében. A másik pedig, hogy 2008 óta a Kossuth Rádió tudósítója is vagyok. Ez nagyjából 90%-ban azt jelenti, hogy a Határok nélkül című műsor számára készítek anyagokat, interjúkat, riportokat Temesváron, illetve a környéken. Az utóbbi néhány évben Tusványoson is részt vettem a csapat munkájában. Ezen kívül néhány további műsorba is időnként szoktak kérni anyagokat. De az alap az a Határok nélkül, amelynek a szerkesztőségének tagjaként egyébként néhány éve Magyar Örökségdíjat is kaptunk, vagy kaptam én is.